İTON Erdeği'den.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Csíkszentmártonra kalauzoljuk Önöket. A települést Szentmárton és Csíkcseke falva alkotja. Községközpont Úzvölgye tartozik hozzá. A falut 1332-ben Zentmárton néven említik először. 1661-ben a tatárok felégették. Iskolája már 1614-től van, algimnáziuma 1840-től működik. 1850-től hosszú ideig járási székhely volt. A mártonnapi vásárait messze földön ismerték. Temploma az 1802-ben lebontott 15. századi gótikus templom helyén épült 1803 és 1817 között barokk stílusban. Az 1525-ben készült Mária szobra a legrégebbi Csíkban. Határában több helyen jó minőségű borvíz tör a felszínre.
Csíkszentmártonban 2300 körüli rakóság van.
A biatlon lány országos válogatottat első alkalommal én szedtem össze, én edzettem, úgyhogy volt nagyon jó eredményünk a felnőttekkel is.
Az első babát azt kászoni viseletbe öltöztettem, és akkor fokozódott.
Mi azt szeretnénk, hogy a hozzánk közel élő emberek kapjanak nagyon-nagyon jó minőségű termékeket.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Hargita Népi Együttes muzsikál. Összeállításunk második részét közvetítjük.
László Antal vagyok, Csíkszentmárton község alpolgármestere, most már a harmadik mandátumban.
Kicsit mutassuk be a települést, kik élnek, milyen ez a Csíkszentmárton.
Csíkszentmárton régi időben egy alcsíki járásközpont volt, most már ez nem úgy van, ugye, mert mindenki fejlődött körbe. Csíkszentmártonban 2300 körüli rakóság van az utolsó felmérések alapján, és ebből azt lehet mondani, hogy 90%-a magyar, van közel 300 roma nemzetiségű lakósunk, és egy pár román, akik rendőri nyugdíjba vonultak.
Azt tudjuk, hogy Csíkszentmárton gyakorlatilag két település van, Szentmárton része is van, Csekefalva része, és az itt élők azért kihangsúlyozzák, hogy én csekefalvi vagyok, vagy én szentmártoni vagyok, hogyha itt beszélgetnek a településen, de ha mondjuk Csíkszeredában beszélget velük valaki, akkor azt mondja, hogy csíkszentmártoni vagyok. Ez is egy érdekes jelenség.
Igen, ugye valamikor külön volt Csekefalva, külön Csíkszentmárton, most már úgy van, hogy Csekefalvát úgy jelzik be a személybe is, hogy Szátul Szent Martin. Van, amikor székbíróságnak jelzik be, hogy Strada Csukán. Én úgy érzem, legalábbis születésem óta, hogy különbség itt nem volt. Az emberek egymás között ezt nem éreztették. Csekefalva, Szent Martin. Én is születésére csekefalvi vagyok. Édesapám, amikor utána költöztek Szent Martinra is. Most már Törzsgyökeres szentmártoni vagyok, az óvodát már szentmártonon végeztem.
Hol a határ?
Velünk szemben van a Tulit vendéglő. Ez az egyes házszám, külön házszám azon a Csekefalva, külön Szentmárton. Az az egyes Csekefalva házszám, Ráczy Erzsébeték. És itt pedig van az iskola utca, ami valamikor elválasztottam, most már beépült az is.
Sosem volt rá igény, hogy kiírják, mint például a hármas faluba azért megjegyzik, hogy honnan van Szent István, Atos falva.
Csekefalvi út eltérőjénél, ami a főútról lemegy, fel van téve, hogy Csekefalva Csukán, ezt a Burgobotek mezőgazdasági társulat igényelte a krumpli vásárlás véget, hogy találják meg őket könnyebben.
Mivel foglalkoznak az itt lakók?
Kemény 60%-a gazdálkodással foglalkozik. Van ebből egy olyan 20 gazda, aki állattartás, azon kívül a többi az növénytermesztés. Sajnos, hogy mai világban szinte értéktelen krumplit termesszük, mert most sincs ára, amikor elég kevés volt. Ezen felül vannak vállalkozásaink is, helyben is. Beszélek például a Csillag Géza mérnök úr által vezetett Gáterról, vagy vannak a vendéglátóközpontok, Burgobotek mezőgazdasági társulat. Van egy jó 20%, aki ingázik, vagy saját járművel jár Csíkszeredába.
Én nagyon sok fiatalt láttam a tegnapi nap folyamán, a mai nap folyamán is. Akkor azt jelenti, hogy nem előregedő ez a település.
Nem elegedő, ez biztos. Kevesen vannak azok, akik elmennek. Én azt mondhatom most is, hogy ebből a 2400 lakósból körülbelül egy olyan 600 van, aki személyileg itt szerepel is, nem tartózkodik itt, de hazajár. És tavaly is volt rá példa, hogy olyan család, aki visszaköltözött ide. Kint dolgoztak egy pár évet, felújítottak itt egy házat, visszaköltöztek.
Gondolom, hogy aki vendégmunkás külföldön, az is itt fektet be. Vagy van arra példa, hogy elveszíti a közösség?
Ritkán megtörténik, de általában visszajönnek. Aki oda, aki megtalálja a családot, az nem jön vissza. De akik úgy mennek ki, hogy férj, feleség, azok visszajönnek általában.
Munkanélküliségi gondjaik vannak-e? Vagy mindenki megtalálja a területet, ahol érvényesül?
Szerintem itt is úgy, mint más községben, van egy pár ember, akinek nincsen munkája, de ezek az emberek talán nem is igen akarják keresni ezt a munkát. Ők így megszoktak, így jól el vannak. Én azt ki tudom hangsúlyozni, hogy most van a legtöbb szociális munkásunk, akik a szociális segélyt kapják, ebbe két magyar van, és ezen felül 31 roma. Tehát ennyi nekünk, mióta én vagyok, nem volt. A romák is a tavasszal mennek külföldre dolgozni, télen jönnek haza.
Az utóbbi időben, hát mondjuk a változás után nagyot fejlődött a település, látványosan. Tehát az is, aki sűrűn jár, az is észreveszi a változást, de hát aki ritkán jár keresztül a településen, az nagyon látja. Most éppen milyen projektek vannak folyamatban? Még mit kell megvalósítani, mert gondolom, hogy minden szükséges infrastruktúrális programon túl vannak.
Csíkszentmártón egy olyan szerencsés helyzetben van, hogy ez a mandátum előtti polgármesterünk Gergely András azért keményen oda tette a dolgokat, és nálunk vízhálózat van, csatorna van kialakítva, saját ülepítő rendszerünk van. Ugye most mindenki be kellett álljon a kezes vízcsatornába, ott a pályázatba bevonták Szentmártont is. A vízzel nagyjából 80% felett járunk az ivóvíz ellátással a községbe. A szennyvízhálózatnál van egy olyan problémánk, hogy emelőkre lett volna szükség, amit én úgy gondolok, hogy ha ne álljunk be ebbe a pályázatba, akkor talán annak már fele meg lenne valósítódva, hiszen van nekünk egy jó testvértelepülésünk Svájcba, Merin, és ők nagy szeretettel segítnek ebbe a dologba nekünk. Ha önrészünk van, akkor mindig hozzáálltak ők is melléje. Most is az utóbbi időben is érdeklődtek, csak sajnos, hogy a tár megcsinálódott, a POIN pályázat az folyamatban van, onnan kilépni egyelőre nem lehet. Most a környezetvédelmi törvény is egy kicsit zavarja a dolgokat nálunk, mivel hogy nem tudunk se pályázni, várnunk kell, hogy mi lesz a poénból, hogyha az meghal, akkor biztos külön nekiállunk, emelőket vásárolunk, és azok a személyek, itt beszélek azokról, akik a patak mellett laknak, és kint az utcákban, szükséges azoknak az emelő az, hogy átjöjjön a patakon a szennyvíz, azok a személyek is csatlakozni fognak. Egyelőre várnunk kell, és nem tudunk lépni sajnos. Ez az egyik fejlesztés, ami egy szerencsés helyzet, azt mondom is. Jól alakult, előjárunk talán itt Alcsíkon ebbe, ugyanakkor a gáz is mindenkinek lehetősége van csatlakoztatni, a terv az úgy volt megcsinálva, hogy le van fedve az egész község területe. Ott is úgy mondhatom, hogy talán 50%-on felül vannak az emberek csatlakozva a gázra, nem mindenki ezzel fűt, de használja a főzésre. Ugye meg lett a kultúrotthonunk, ha egy kicsit hosszas munka alatt sikerült is, de hát licittel ment, és nem lehetett ezt változtatni. Közben bevágott még ez a covidos helyzet is, úgyhogy kellett várni. Megvan, nagyon szép. Megvan az új tűzoltószertárunk, mert kinőttük a régit, jó kemény tűzoltócsapatunk van nekünk, ami 30 főből áll. Most épül az iskolába az új sportpálya. Folyamatban van a bentlakásnak a felújítása, az utcának a leaszfaltozása. Itt egyelőre csak azok fognak sorra kerülni, amelyekben benne van a víz, szennyvíz és a gáz. Terve van véve még a tornaterem, reméljük az is az elkövetkezendő 4 évben sikerül össze.
A templom mellett láttam egy gyönyörű szép épületet, annak mi a küldetése?
Az harangozói lak volt, utána az egyház felújította. Van Szent Vince társaságunk, amit nagyjából hölgyek alakítnak, és ők használják azt az épületet. Ilyen idős foglalkozásokra, vagy fogadásokra, vagy bármilyen rendezvény előszervezésére.
Örömmel tapasztaltam, hogy itt azért működik a közösségi élet. Tehát van, aki meg is szervezze, és van, akinek is szervezni eseményeket.
Itt van azért egy kis hiányosság, azt mondanám, mert a rendezvényeinken azért nincsenek telt házak, nem igazán érdekli egy jó réteget ez a rendezvény sorozat. Ezért mondom is, hogy nem kell olyan sok belőle, legyen egy pár kiválasztott rendezvény. Az idős korosztályok köszöntése, mindenféle találkozót azt megszervezünk, tehát ilyen 40 éves, 50 éves, 60 éves iskolatalálkozókat úgy szintén, falunapok ugye vannak, lovas rendezvényeket rendezünk minden évben, ezeken tényleg sokan vesznek részt.
Az Úzvölgye is ide tartozik, és az utóbbi időben elég sok ott a gond körülötte. Meg lehet valamikor oldani ezt a problémát, hogy ne legyen ekkora feszültség? feszültség folyamatosan-e körül?
Talán ezt a kérdést nem nekem kellett volna feltenni. Én úgy érzem, hogy ott a probléma az a törvénytelenség, mivel leltárilag, területileg tényleg Úzvegye hozzánk tartozott és tartozik. Én voltam az egyike azoknak, akik 15 évvel ezelőtt nekifogtunk kerítés javítani. Ott dolgoztuk végig az egészet. Most is a fiúkkal, tanácsnak van 5 alkalmazott legénye. Rendszeresen járunk kalakásokkal ott kaszálni, javítani. Sajnos, hogy történt, ami történt, ennek nem tudom, hogy egy törvényes végzés véget fog-e vetni, mivel lássuk, hogy törvényt ebben az országban nem mindenki igazán tartsa be. Mi tudjuk, hogy a miénk, ezért ragaszkodunk hozzá, javítunk és rendbe is tartsuk, legalábbis azt a részt, amelyeken a misírjaink vannak. Vannak jó magyar kapcsolataink, vitézi rendek, akik eddig is segítettek, hozzájárultak a karbantartási költségekbe, ők is ragaszkodnak ahhoz, kiállunk mellette mindenképpen. Ugye most már elég sok pénz megnyerődött, de nem is tudom, hogy mire kell még válni akkor, amikor kiderült, hogy nem adhattak ki rá ők engedélyt már. Nem az övéki, akkor még mire kell várjunk. Ezt én úgy érzem, hogy soha nem fog tiszta lenni. Sajnos amellett, hogy mindig tudjuk, hogy a miénk, és mindenki tudja, hogy Úzvegye Szent Mártonhoz tartozott, régi dokumentumok bizonyítják ezt, rengeteg. Még olyan emberek is élnek, akik tudják, hogy a Szent Márton volt és ide tartozott. Ez szerintem sose lesz ennél tisztább, mint ahogy most van.
Most hirtelen, ahogy beszélt, az jutott eszembe, hogyha önök például valamit felépítenének a Putnai Kolostornak a kertjébe, az lehet, hogy holnapra ledózerolnák, törvény ide, törvény oda, akkor itt miért nem lehet megoldani?
Megint nem tőlem kellene. Nekem volt egy olyan javaslatom, megmondom őszintén, amikor bekerültek a kőkeresztek, én voltam az, aki a fiúkkal átramentik kaszálni, és észrevettük, hogy ott dolgoznak. Jelentettem azonnal, akkor jött ez a pár nap tisztázás. Én voltam az, amikor Borba Járnek úrnak felajánlottam, hogy mi, ahogy felépítettük azt a kertet ott Kalakába, vegyük be, és kerítsük ki ezeket a sírokat kijel. Azt mondta, hogy nem, mert ezeket ők maguktól ki fogják innet vinni. Na, várjuk akkor ezt a lépést.
Sok kellemetlenségük van ebből, hogy jön a sajtó, kérdezik az emberek, valamit kell mondani nekik, de hát nem tudunk biztosat mondani.
Őszintén, hogy nekem ez az első alkalom, hogy erről beszélek én nyilvánosan, mivel én elég nagy problémába kerültem annak idején, amikor ott ez a mostani román parlamentár kampányt készített, pontosan én voltam ott az emberekkel, és én kerültem bajba. Tehát nem szívesen beszélek róla, mert bosszúálló emberek, valamennyire tisztázott a helyzet, törvényileg elismerték, hogy nem voltunk hibások. Én nem leszek az az ember, ezt meg tudom ígérni, aki a kereszteket kihányolnott. Annyi bajba került a családom is, rajtam keresztül, és én is.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Van egy fuvózenekara is Csíkszentmártonnak, régóta?
Gyerekkoromban már volt részbanda, úgynevezett önkéntes tűzoltók zenekara. Valóban több mint 30 tűzoltó volt, és abból 20-an hangszert fogtak. Nem voltak művészek, de zenélgettek a maguk módján. Akkor a hangszert nekik a Szent Mártoni Közbirtokosság vásárolta, tudomásom szerint. Ők ott a 89-es forradalom után kisöregedtek, fiatalság nem jött és visszavonultak. 2008-ban én még itt tűzoltó parancsnok voltam a községben. Egy kollégával, a Gárgály András biztatására hosszan házaltuk a falut, és összetoboroztunk 27 embert, akiket úgy gondoltuk, hogy legalábbis hallottuk, hogy legalább részegen tudtak énekelni, hogy hangjuk van, hallásuk van, őket beszerveztük, idős körülő Ferenc tanár úr kezdte őket oktatni, még hangszer sem volt mindenkinek. Itt a polgármesteri hivatalnál, a gyűlésteremben tanulták a kottát, sokan beleuntak a kotta tanulásba, visszaléptek, de jöttek helyettük fiatalok, aztán körülő tanár úr meghalt, akkor már a hangszerek is megérkeztek, és maguktól fújogatták a közbirtokosság házába az a pár ember, aki maradt ilyen csárdásokat, cigánkottából. 2010-ben átvette a zenekart Úrszúj Árpád, ő is, Isten nyugtassa, meghalt. Ő 2010-től 2014-ig ő volt a zenekarnak a vezetője. Nagy számú volt a zenekar, sok gyerek került be, második, harmadikosok. Volt egy olyan időszak, amikor közel 40-en voltak tagok a zenekarba. Ápi bácsival voltak külföldön is, megjártak Moraholmi utat, Szigelykapállításkor ők zenéltek odakint. Tehát abban az időben egy elég kemény zenekar volt. Ápi bácsi 2014-ben az egészségügyi állapota véget lemondott, 2015-től az már a fúvós találkozókon is megjelenik, Bálint István karnagy vezényli a zenekart. Na napjainkig, most is ő a karmesterünk, ő Madarasi tanár úr. Most egy kicsit félrehúzódtak a fiatalok a zenekar mellől. Van két gyerekünk, egyik 6-os, másik 8-os, akik ügyesen egyik alttornal játszik a másik fuvolával. Sokkal több kellene, de nincsen. 20 tagú most a zenekarunk, na de úgy érzem, hogy most elég erős a zenekar. Nem tagságban, hanem zenébe. Most már kottalba zenél mindenki. Részt veszünk minden ünnepélyen, testvértelepülési meghívásoknak eleget teszünk. Szent Márton volt az, aki 2011-ben megszervezte az első acsigi fúvós találkozót. Ezt sem szabad elfelejteni, ez már körbe ment úgy, hogy volt nálunk már 2019-ben is.
Milyen rendszerességgel tudnak próbálni?
Heti egyszer próbálunk, mindig a hétfői nap volt a próba, az most az egyetemisták véget áttevődött csütörtök péntekre. Így minden héten szinte változik a próba időpontja, vagy péntek, vagy csütörtök. Van olyan, hogy hétvégén gyűlünk össze. Az egyetemisták véget ezt muszáj most így csináljuk, és pótolhatatlan, mivel hogy két egyes trombitánk van, hogyha nem tud jönni az egyik egyetemista, a másnak dolga van, akkor már a zenekar nem szól. Tehát muszáj úgy csinálni, hogy mindenki tudjon jönni.
Itt a környékben nagyon sok a fúvós zenekar. Kölcsön tudnak-e kérni tagot, hogyha valahol eleget kell tenni egy meghívásnak?
Ez az, amiről nem akarok beszélni, mert vannak ilyen ős természetű szemmártőnök, akik haragusznak ezért, mikor hívok segítséget. Én tubával zenélek, a lányom fuvolával, a fiam a dobos. Mi ugyanolyan zenekari tagok vagyunk Csíkkozmáson is, mint Szentmártonon, tehát oda is járunk, tehát mi heti kétszer megyünk próbára. Ott Köllő tanár úr a karmester, ugyanúgy Kozmásról is, mivel hogy mi is segítünk oda, két fiú ide segít, és amikor megtörténik, hogy valaki hiányzik, akkor tudunk hívni még onnan segítséget. Tehát közösen a kozmásiakkal ezt a problémát megoldjuk.
Mivel lehetne motiválni a fiatalokat? Mert látom, hogy Tusnádon nagyon sok a fiatal, Szent Simonban nagyon sok a fiatal, Szent Imrén is elég sokan vannak a fúvószenekarban fiatalok.
Nem tudom, szeretném ezt én is megtudni, mivel lehet motiválni. Mi megpróbáltuk az iskola a zenetanárával felvettük a kapcsolatot, hogy a jó hallású gyerekeknek ő javasolja, és adjuk a hangszert, amit ingyen adunk, és a tanár úr pedig lejön ide oktatni Szent Mártonra, a tanár urak, amit persze ugye meg kell fizessen a szülő, de kiszállni, de nem kell felvinni Csíkszeredába. Gyéren gyatran bejött, de nem igen vitték végig ezt a dolgot senki, unnak bele. Talán majd egyszer jobban elindul ez a dolog.
Hogyha Judit vagyok, a Falusi Kalandok társ szerkesztője.
Azt tudjuk erről, hogy egy közösségi ember úgy mindenért próbál tenni, próbál összefogni a fiatalságtól az idősekig mindenkit. Honnan ez az energia és ez a lelkesedés?
A Falusi Kalandok ötlete az egy helyi fiataltól jött, aki javasolta, hogy ha szervezünk valamit, akkor a közösségi médiát keresztül kell megszólítani az embereket, és a legegyszerűbb, ha egy Facebook oldalt hozunk létre. Így született meg a Falusi Kalandok oldal, időközben csatlakozott hozzá Bodó Ágota az unokatestvérem, aki társszerkesztője. Tulajdonképpen ketten csináljuk a programokat, ezért van két vonal, én vagyok a zöld és a turizmus felehajló, és ő a történelmi, hát ő is közösségépítő formáló jellem. És akkor ketten találjuk ki a programokat, vonjuk be a közösséget és szervezzük.
Nehéz megmozgatni a szentmártoniakat? Vagy hogyha egy jó ötlet van, és a szívhez szóló a program, akkor nem kell sokat noszogatni őket.
Az a tapasztalat, hogy nagyon könnyű megmozdítani. Van egy réteg, aki egyből ráharap a dolgokra, és a többiek is, ha megszólítjuk személyesen, akkor mindenki igent mond.
Általában a fiatalabbakat szólítjuk meg, vagy mindenkihez szólnak ezek a programok?
Általában mindenkihez szólnak a programjaink, ilyesmi vagy palántonok, fiataltól időség, mindenki veteményez falun, akkor ott vannak az önkéntesek, ők a legfiatalabb generáció, akik részt vesznek és aktívan segítnek, mindenki.
Kapcsolatban vannak az iskolával és a mezőgazdasági szakosztályokkal.
Igen, aktívan szoktak ők is bekapcsolódni, és részt vesznek mindenféle programokon, főleg ugye a palántálás, meg a termésünnepén is voltak. Jó szívvel jöttek, külön standjuk van mindig, jól együtt lehet dolgozni velük.
Én úgy tudom, hogy a színjátszásban is gondolkodnak, meg sok minden ilyen közösségépítő tevékenységben. Ez ma mennyire divatos?
Én azt tapasztalom, hogy csak kell egy ember, aki megszólítja a közösséget, és akkor jönnek. Még nem volt olyan ügy, amit ne karoltak volna fel, pedig ez elég változatos a paletta, jó sok mindent szervezünk. Színjátszók, inkább szülők. De hát úgy onnan is indult, hogy a szülői bizottság volt az első, aki fellépett egy Rongyelek című műsorral, és ez így folytatódott.
Ezek az előadások ilyen ünnepek tájékán készülnek, vagy csak akkor, amikor kedvünk van egy kicsit kirúgni a hámból, és akkor összetoborozzák a csapatot?
Hosszú felkészülés a mostani, amivel fellépünk, Szigligeti Edének a Liliumfi című darabja, ami hát egy jó 2 órás darab, az egy jó nagy fa volt a fájszéknek, és folyamatosan próbálunk. Akkor most jön, ami egy kicsit ilyen lazább, az a farsangtemetés, szíjátszókhoz csatlakoztak a más falubeliek is, az már egy más kaliber, felszabadultabb.
Szent Mártonon kívül is megmutatják ezt az előadást?
Mi bárhova megyünk, ahova hívnak. Most Domokosra készülünk, de még vannak jelenkezők, ahova mehetünk.
Mennyire van csapatösszerázó jellege egy ilyen tevékenységnek?
Teljesen, hát jó banda alakult.
Én, ha jól tudom, az ön házában vannak ezek az összeröfenések, tehát ezért van egy Sasfészek nevű bentvaló, ahol az ilyesmit meg tudják beszélni, össze tudnak ülni. Ebből a célból javítodott fel ez a ház, vagy egészen másnak indul, csak hát valahol össze kell csobbanni?
Hát a Sasfészek az látvány sajtkonyhának indult. Ez egy családi örökség, amit szerettünk volna megóvni, meg ugyanilyen formában, ahogy volt, felújítani és használni. Az elképzelés szerint üzleti tevékenységre vagy fényszerzés céljából, de mindig olyan közösségépítő programok keletkeznek belőle, szóval nem nagyon működik ez még egyelőre, hogy üzleti. Hát ide elszoktuk a szíjátszókat, most a farsangtemetésre a próbákat, tojásírást is tervezzünk ide, meg volt mézes kalácssütés, hasonlók.
Ha jól tudom, milyen bútorfestésben is gondolkodnak.
Igen, van egy Gyergyó alfalusi barátnőm, aki felajánlotta, hogy egy bútorfestést is tanul, hogy segít a motivumokkal, hogyha én lealapozom. Még nincsen kőbevésve a tárunk, hogy pontosan hogy lesz, hogy csak ketten fogjuk-e megfesteni, vagy tábort szervezünk köréje. Úgy szokott kezdődni, van egy alapötlet, aztán valami közösségi dolog épül köréje. Egyelőre még nem tudom.
Hogy lehet ekkora lelkesedéssel, ennyi energiával közösséget építeni, amikor az emberek van családja, otthon háziasszony, meg anyuka, meg minden kell legyen emellett?
Hát ez csak úgy lehet, hogy a család is támogat. Ők is hasonló beállítottságúak, meg sose beszélnek, tehát férjem is mindig támogat, sőt az ötleteléssel azzal mindig jön. De sanyám, ő szokott visszafogni, hogy te Judit gondold meg, hát ott a család. A férjem, ő még beszól kettős, hogy jaj, öcsi, még te is. De sanyám is támogat, persze, meg apósom is. Nem is kérdezi, hogy miért valami őrült ötletünk van, és akkor kéne egy mesterembe, és akkor megy a két deszkával, csinálhatosan nem tiltakozik. Így lehet csak. Meg jó a közösség, aki mindig odaállnak. Teljes visszautasítással sose találkoztam.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Borbács István Ágoston vagyok, Csíkszentmárton lakos, testnevelő tanára foglalkozásom, különben téli sportoknak az elkötelezettje vagyok.
De még ma is?
Még ma is.
Miért ez a nagy szenvedély a sport iránt? Már a hivatásából adódóan?
Már gyerekkoromban sokat sportoltunk, futballoztunk, sisztünk. Volt nekünk egy néma szabunk, aki annak idején néma iskolába megtanult sízni, és vele jártunk sízni. Úgy kezdődött, hogy ruhapróbán voltam nála, mondta, hogy menjek el sízni. Már integettes. A szomszédból kaptam 2 ilyen falécet, a szomszéd saját kézzel készítette, és akkor így kezdtük meg a sízést, de különben nyáron sokat futballoztunk.
Aki ennyire szerelmes a téli sportnak, bizonyára ez a mostani időjárás nincsen ínyére. Az utóbbi időkben alig van tél.
Sajnos, hogy ilyet nem értem én. Karácsonygó, ha nem volt, legalább új évre havazott, de az idén se karácsony, se új év. De Hargita fürdőn azért van tél, oda feljárok sízni, úgyhogy most is készülök, mert Svédországba, Vasalokra bejelentkeztem. A repülőjegyem is már megvan, úgyhogy február 28-án 45 kilométer fogok futni Svédországba.
Itt Hargitafüldön lehet edzeni, úgyhogy jól teljesítse majd ott is? Megvannak a feltételek?
Hargitafüldön megvannak a feltételek, mert a sportiskolának van saját futópályája, és biatlonpálya is egyben, és ott van egy 1000 méteres pálya, amin jó körülmények között lehet most is sízni.
Gondolom, hogy ez ilyen adrenalin növelő, ha az ember részt vesz egy ilyen versenyen.
Az az igazság az, hogy ez benne van a lelkémben. Én egész életemet a sípályán töltöttem el, és nem tudok megszabadulni most se tőle.
Volt ide, amikor edzősködött is. Ez ma is megvan. Fiatalokat próbál a sport számára megnyerni.
Nagyon sokáig edzősködtem, és 19 évig voltam válogatott edző, ahol olimpiai játékokra készítettem fel csapatot. A biatlon lány országos válogatottat első alkalommal én szedtem össze, én edzettem, úgyhogy volt nagyon jó eredményünk a felnőttekkel is. Világkupán, biatlonba, váltóba, Murmanszba, negyedik helyén végeztünk, vagy a lányokkal futóversenyen, az egyetemista világbajnokságon, a Csorbatónál megint negyedik helyen voltunk váltóban, úgyhogy voltak jó eredmények is, de voltak sajnos olyan dolgok is, amire nem nagyon szeretnék emlékezni, hogy felkészítettem a Calgary olimpiára a csapatot, és nem vettem részt, mert utolsó percen azt mondták, amikor be voltunk költözve, és indultunk volna, hogy én nem megyek Calgaryba, én Szófiába megyek. Voltak ilyen sajnos esetek. Akkor rosszul esett, de mindent túléltem.
Gondolom, hogy minden verseny az más és más. Vannak olyan jellegzetes versenyek, olyan emlékek, amire azt mondjam ma, hogy ezt kellett volna kihagyni, de jó, hogy ebbe részem lehetett.
Mindig azt határozta meg a részvétel a következő időnek a tovább haladását. Úgyhogy általában nem estem kétségbe az ilyen nehézségektől, hanem igyekeztem felállni, és igyekeztem tovább tenni a dolgomat a célom fele, mert nekem örökké megvolt a célom, és azt nem engedtem, nem hagytam, hogy kimaradjon.
Ma könnyebb dolga van egy sportolónak, mi mondjuk évtizedekkel ezelőtt? Mert kívülállóként én azt látom, hogy minthogyha a feltételek is, meg minden jobb lenne, modernebb lenne, vagy ez nem számít, itt az akaraterő a fontos.
Az igazság az, hogy az akaratára fontos. Jelen pillanatban a gyerekekkel nehezebb kezdeni a sportot, mert annyiféle lehetőség van, és a gyerekek annyi felé vannak csábítva, hogy végül is nem jut tehetséges gyerek. Például a sífutásra ki kell menni Hargitafürdőre. A gyerek iskolában van, mire autóval kimennek, edznek, visszajönnek, ott van az este. Hogy készül még másnapra? Vagy ha ugyanezt nem kell megtegye, hanem csak a városba elmegy egy sportcsarnokban, és ott egy másfél órát edz, és hazamegy, sokkal könnyebb, tehát fele idő alatt megtörténik, úgyhogy ez is meghatározza a gyerekeknek a sporthoz való állását.
Egy tanárnak, egy sportolónak hogy jut eszébe, hogy fafaragó is legyen?
Kézművesség az olyan, hogy ez vele kell szülessen, mert ha nem születik vele, abból úgy se lesz soha semmi. Édesapám kantortanító volt, kézimunkát tanított, gyalupadja volt, és annak idején ő is állandóan valamit faragott, valamit készített. Én is így juttam, hogy kézművességet szeretem, főleg a fával való munkát.
Beszélgettem egy zenésszel, és kérdeztem, hogy a zenész miben kapcsolódik ki, és azt mondja, hogy a zenét hallgat. Akkor a sportoló a fafaragásban kapcsolódik ki, vagy ezt párhuzamosan lehet művelni egymás mellett?
Ezt lehet párhuzamosan is művelni, de kikapcsolódás. Én is megyek, jövök, elő van készítve, hol azt faragok.
Amúgy vannak kedvenc témák, amit szeret megfaragni, vagy ez mitől függ, hogy éppen most milyen alkotás készül?
Különben nem vagyok ilyen művészi alkotó, hanem esetleg alkalom adódik rá. Így történt a szemartoni kereszteknek is az újrafaragása. Elvállaltam, hogy a sportiskolába, ugye én a sportiskolába voltam, onnan mentem nyugdíjba is, hogy megfaragom a táblákat, akik elhunytak azoknak a számára, és készítünk az iskolába a folyosón egy ilyen in memoriam, akik elhunytak azoknak, már a táblacskák kész vannak, úgyhogy ezzel is töltöm az időt, és kellemesen telik el.
Épp ezt akartam kérdezni, akkor egy perce nincsen, amikor unatkozhatna.
Ja, én nem szoktam unatkozni, mert itt faluhelyen nem lehet unatkozni, ha az ember nem keresi meg, akkor nincs, amit csináljon, de ha megkeresi, akkor reggeltől estig van, amit csináljon. Végül is a sportiskolásoknak a tevékenységét most is követem, ugye oda járok edzésre. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a volt tanítványaim, akik igazgatók, akik edzők, és én, mind Románia most legidősebb edzője, még részt tudok venni a versenyeken, ha szükség, segítek, hanem még esetleg véleményem is lehet a dolgokról.
Pocskor István, csíkszentmártoni pékmester, most már közel 3 évtizede építi, bővíti a vállalkozását itt Csíkszentmártonban. Ha jól tudom, malommal kezdődött, aztán lett pékség, és egyre nőtt és dagadt ez a vállalkozás. 3 évtizeddel ezelőtt miért a pékipart választották?
1993-ban indult a cégünk, az elején egy bérelt kis malomba ürültünk, és az ott megtermelt vámba kapott lisztet szerettük volna jobban értékesíteni, és így indult a malom 1995-ben.
De bizonyára akkor nem volt ennyi konkurens itt a környékén. Akkor könnyebb volt, vagy attól könnyebb, hogyha vannak versenytársak is?
Mi mindig arra törekedtünk, hogy hagyományos módszerrel gyártsuk a kenyeret, és 1995-ben az induláskor építettünk 2 nagy hagyományos fatüzelésű kemencét. 90-es évek közepe az arról szólt a székelyföldi pékiparban, hogy nagy felfújt kenyerek jelentek meg, és akkor, amikor megépítettük és be tudtuk üzemelni a hagyományos fatüzelésű kemencét, akkor éppen az emberek többsége és nagy része nem a tömörbézetű pityókás kenyeret szerette volna megvásárolni, hanem a laza szerkezetet. Úgyhogy abban az időben azok voltak a kihívások. Minden időszaknak megvan szerintem a kihívása.
És hogy lehet mégis bízni abban, amit én jónak tartok? Tehát látva az, hogy másat rend, az emberek arrafele kacsingatnak, és akkor mi viszi előre az üzletembert, hogy megmaradjon az ötlete mellett, az elvei mellett?
Én nem tudom, hogy az üzletemberek hogy gondolkodnak. Mi pékek, vagy mi egyszerű családba, mert hogy családi vállalkozás, mi abban hittünk, hogy ha csinálunk egy jó terméket, egy becsületes terméket, akkor valószínűleg lesz olyan ember, aki ebben fog hinni, és ezt meg fogja vásárolni. Az elején is nehéz volt, most is nehéz, de hogy mi ebben nagyon erősen hittünk akkor is, és hiszünk most is.
De gondolom, hogy ezek a remények bejöttek, és nem is hosszú idő múlva.
Igen, hála jó Istennek, hogy nagyon sokan szeretik, nagyon sokan vásárolják, és ez ad erőt ahhoz, hogy tudjuk ezt folytatni, ezt az áldozatos munkát. Mi tesszük ezt azért hittel, nagyon nagy szeretettel, mert hogy mi örülünk akkor, hogyha kenyerünket lássuk az asztalon, lássuk, hogy ünnepek részesei vagyunk nagyon sok családnak, és ez nagyon-nagyon nagy büszkeség, hogy az ünnepi kenyeret mi készíthetjük el, és hogy minden ünnepnek a részesei lehetünk nagyon sok családnak.
Ez a családi vállalkozás nagyon kinőtte magát, most már nagyon sok munkatársa dolgoznak. Hányan vannak?
Jelenleg 58 munkatársunk van, reméljük, hogy mindenki elégedett, reméljük, hogy motiváltak, reméljük, hogy tudjuk a továbbiakban, későbbiekben is motiváltá tenni, és hogy ők is remélem, hogy ugyanígy hisznek a minőségi termékgyártásban.
Több helyen jelen vannak üzlettel is, meg vannak társüzletek is. Fontos szempont az, hogy nagy területen szórjuk a termékeket, vagy az a fontos, hogy minőségi terméket adjunk hűséges vásárlóknak?
Mi nekünk soha nem volt az a célunk, hogy egész Székelyföldön terítsük a termékeket. Mi azt szeretnénk, hogy a hozzánk közel álló, közel élő emberek kapjanak nagyon-nagyon jó minőségi termékeket, szinte csúcs prémium minőségi termékeket szeretnénk gyártani, ezeket letenni az asztalra, és az itteni embereket szeretnénk boldoggá tenni. Mi nem szeretnénk a bukuresti embereknek kenyeret sütni, mert mi azt hiszünk, hogy itt akik ismernek, azok jobban hisznek bennünk.
És a Bukarest, hogyha erre jár, akkor próbálja ki, vegye meg itt a kenyeret, és térjen vissza, gondolom.
Igen, hál' Istennek, hogy sokan vásárolnak, sok román ajkú vásárlónk van, és mi azoknak is nagyon örülünk.
A cég szakmai megmérettetéseken is részt vesz. Ez fontos egy vállalkozás életében, hogy a szakma is értékelje, és ne csak a vásárlók a termékeinket?
Szerintem az egy jó dolog, hogyha egy vállalkozás kimer állni egy szakmai versenyre, az jó dolog, hogyha a szakmai versenyen részt tudunk venni, és esetleg ott tudunk nyerni is. Szerintem nagyon-nagyon hasznosak, nagyon sokat segít az innovációban, nagyon sokat tanulunk a versenytársaktól, és nagyon jól esik, hogyha egyáltalán a dobogóra állhatunk. És az a dolog, hogy a kenyér a dobogón van, és azon a nap a kenyérről beszélnek az emberek az egész országban, az egy nagyon-nagyon hasznos dolog.
Általában amikor megnyerik az évkenyere címet, ezt rászokták írni a csomagolásra. Ettől többen vásárolják, ez számít a vásárlóknak, vagy azért írják rá, mert büszkék arra, hogy ebben az évben az évkenyere volt az a termék.
Mi a 2012-es évkenyeret tudtuk ráírni. Hála jó Istennek, most már olyan sokszor voltunk évkenyere győztesek, hogy ezt már nem tudjuk a címkékre rátenni, de szerintem a vásárlók valószínűleg érzik, valószínűleg egy picit bizalmasabbak a termék iránt, de mindenképp ez egy nagyon nagy szakmai elégtétel nekem és a csapatomnak is, hogy igazából mi egy jó terméket tudunk készíteni, és ezt nem csak a napi vásárló mondja, azáltal, hogy megvásárolja, azáltal, hogy visszajelez, hogy esetleg valami negatívum, pozitívumot érez a termékben, hanem az is, hogy akkor a szakma azt mondja, hogy igen, ti vagytok ebben az országban most a legjobbak.
A falubeliek részéről is érzi ezt a büszkeséget, hogy a Bocskorpékség az csíkszentmártoni, és ez a miénk is valamilyen szinten? Vagy azért egy kicsi féltékenység csak van, hogy megint miért nekik sikerült, és nem nekem? Mert nagyon sok vállalkozó van, és sikeres vállalkozói Csíkszentmártonban.
Hál' Istennek vannak sikeres vállalkozók, van év Kürtös Kalácsa gyártója is. Én azt gondolom, hogy egymást segítsük, és nem ellenkezünk. Én szerintem egymást pozitívan segítjük. Ha kérdések merülnek fel, akkor egymást tudjuk biztatni akár, és én azt gondolom, építő jelleggel vagyunk egymás fele.
Mit szeretne még elérni? Mert kívülállóként én azt látom, hogy már nagyon sok mindent elért a szakmán belül. Sok díjat, sok elismerést kapott. Van valami olyan, amit az elmúlt évtizedekben még nem sikerült megvalósítani, de rajta van a bakancs listán?
Nagyon-nagyon sok célunk van, nagyon-nagyon sok tervünk van. Én azt gondolom, hogy a legközelebbi tervek az, hogy hasonlóan hozzunk ki nagyon sok jó minőségi termékeket. Most az izgat minket a legjobban, hogy olyan termékeket hozzunk ki, ami a vásárlók talán nem láttak, nem kóstoltak, nem volt alkalmuk sehol megkóstolni. Nagyon sok dolog, nagyon sok jó termék van a tarsolyunkban, de ugyanilyen fontos az is, hogy a csapatot egyben tudjuk tartani, hogy a csapatot tudjuk motiválni, a csapatot tudjuk képezni, és hogy ők is tudjanak egy szintet lépni. Szeretnénk, hogy egy barátságos, családi környezetet létrehozni cégen belül, szeretnénk azt, hogy mindenki egészséges legyen, hogy jó munkakörülményeket tudjunk teremteni, és hogy motiváltak legyenek. Időközben eltelik tőlünk is az év, és szeretnénk azt is, hogyha már idősebb korosztály lesz, akkor is még motiváltan, jó minőségben tudjunk dolgozni.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Csíkszentmártonban Csillag Géza neve az nagyon ismert, de nem csak itt a településen, hanem messze földön. Most éppen fafeldolgozással foglalkozik, hosszú ideig mezőgazdaság volt a fő profil. Miért ez a váltás?
Hát az ember, hogyha már elhagyja 70-et jól, akkor próbálja egy kicsit visszafogni magát, azon kívül pedig a fiam, ő átvette ugye a növénytermesztést és az állattenyésztést, ő alapította gyakorlatilag, és fejlesztette fel, és ő foglalkozik azzal. Persze egymásnak segítünk, nekem sok mindenbe kell segíteni a technika újdonságaiba, amit én nem nagyon szeretek, az ilyen internetezés másik-harmadik, és azért én is, amiben tudok, főleg ott a kormánykészítésben segítek neki.
Mennyire könnyű ma a fafeldolgozásra foglalkozni, mert legalábbis a hírekből azt halljuk, hogy folyton szigorítanak itt, ott, amott, vagy az ember végzi a dolgát, és akkor megy az üzlet.
Itt nem a szigorításokkal van baj, mert az, hogyha valami tényleg úgy történik, ahogy a törvény előírja, akkor nincsen semmi gond. Ugye sokat beszélünk arról, hogy nem vágjuk ki az erdeinket, nem csinálunk azt. Ha dolgok mélyre nézünk, akkor nem éppenséggel a székelység vágta ki és vágja ki az erdőt, hanem más hátterek vannak. Fafeldolgozás az nagyon sok rétű dolog. Én egészen 70 éves koromig a kitermelést is végeztem, és eléggé jól menegetett a fába való dolgozás, munka, értékesítés. A világjárvány után és azután elkövetkezett, nem akarok háborúról beszélni, mert nem csak az oka. nagyon-nagyon befolyásolta a gazdasági életet, és normális, hogy egybe a faipart is. A legnagyobb gond az, hogy feldolgozzuk a fát, de az értékesítéssel van probléma. A szerencsések azzal vagyunk, hogy bútorelemeket, ragasztott elemeket készítünk, amihez nagyon jó minőségű fa kell, de így is úgy is van melléktermék, ami sajnos, hogy az udvaron össze van rakva, és várja a szebb jövőt, hogy valahol tudjuk értékesíteni, ha elindul az építkezés egyáltalán. Külföldre jutnak a termékeink, nem direkt én adom, hanem van egy cég, akivel kollaborálunk, ő finiszálja, csomagolja és szállítja. Sajnos, hogy az európai piac is nagyon-nagyon keményen érzi a gazdasági válságot, és ott is csökkent a kereslet, és sajnos, hogy csökken az ára is. Tehát még van egy határ, ameddig tudunk menni, és hogyha tovább is így folytatódik, akkor nem tudom, hogy mihez fogunk. Ugye jön le fűrészáru, a szélekről jön rá cserépléc, ezeknek az értékesítésével van a gond, mert a fűrészkorpát, a mosztot, az gyakorlatilag mi elégetjük az egészet, olyan hőközpontunk van, ugye szállítani kell az anyagot arra, hogy fel tud dolgozni, ahol a hulladékot gyakorlatilag, a mosztról beszélek, azt felhasználjuk. A széléről, ami lejön, a keményebb, mint a fűrészkorpa, azt százalékban elviszik, és préselt lemezt készítenek belőle, aminek mondjuk, hogy a piacon is van látszatja. Pelletet nem készítünk, de van ide is megfelelő technikai felszerelésünk, hogy nem tudunk annyi száraz gyaluforgácsot termelni, hogy megérdemelje elindítani, és azon kívül pedig vannak ezek az árkorlátozások, amelyek bejöttek, hogy mit mennyibe szabad eladni, és hogyha lehet, akkor csinálja az ember, se nem érdemli, hogy akkor békit hagy neki.
Bútorkészítésben nem gondolkodtak?
Gondolkozni sok mindenben gondolkodtunk, csak annyi az egész, hogy oda külön szakember gárdára van szükség, akik sajnos, hogy ugye az országból elmenegetnek, és más helyen végzik a dolgokat. Más fizetési arányok vannak, és meggondolják ők is, hogy mit csinálnak.
Önök is küzdködnek munkaerőhiánnyal? Tehát cserélődik a munkaközösségük?
Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a munkásaimnak a zöme az több mint 20 éve dolgozik nálam. Itt is egy-két ember vannak, aki jön, belekostol a munkába, marad egy évet, kettőt, csak akkor azt mondja, hogy elmegy máshol, mert ott ennyi fizetési, nem kell ennyi dolgozni.
Lesz jövője a fafeldolgozásnak, vagy milyen jövője lesz egyáltalán?
Fafeldolgozásnak is ugyanolyan jövője van, mint bármely ipari ágnak. Egyelőre szomorú a kép. Tehát, hogy a Vásárhelyi Rádió elindult azóta, hű hallgatója vagyok. Nincs is bajom nekem a műsorokkal, csak azzal van a bajom, hogy az anyanyelvünket azt azért eléggé foltozzák, vagy tollazzák idegen szavakkal. Tehát rá kellene azért figyelni egy kicsit arra, hogy a mostani ifjú generáció az jó, hogy tanuljon idegen nyelvet, de ne vegyítse bele a magyar nyelvbe, az az én fülemet nagyon sérti.
Egy Janikó vagyok, Csíkszentmártonból, amúgy Csíkszeredában lakott legtöbbet.
Református tiszteletes asszony, most nyugdíjas, egy nagyszerű gyűjteménynek is a tulajdonosa.
Nem csak a tiszteletes asszony koromból származik, mert én szerintem mindig vonzottam, mindig vágytam, hogy legalább egy ruhám legyen, egy szőttes ruhám, ami ide valós is, mert itt a helyi tánc együttesben táncoltunk, volt annak idején diákkoromban, de akkor adtak ruhát. Tehát nem volt nekem igazán székely ruhám, de mindig csodáltam, és gyönyörűek. És akkor elkerültem, férhez mentem, tehát egy darabig úgy csendben volt a dolog, mert gyerekekkel foglalkoztam, ugye három gyereket neveltem, és akkor a férjem, mivel Petekről származik, Székely Petekről, eljártunk oda a falunapokra, ott a nénikék nagyon szerették. Az apósom is ott volt lelki, és a gyerekek ott születtek, tehát a férjem Petkinek tartotta magát. És akkor a nénikék aztán vartak nekem ajándékból. Egy piros rend ruhát, ami oda jár, sőt, még a leányomnak is olyan 4 éves lehetett. Nagyon szerettem azt a ruhát. Meg kell jegyezzem, hogy Kászonban születtem. Szüleim ott voltak tanárok, ott születtünk. És keresztanyáim ott voltak, és akkor aztán már kezdett érdekelni a dolog, akkor keresztanyámtól kaptam egy másik rokolyát, egy harmadik rokolyát. Ezek a rokolyák jók, de kiegészítő nem volt hozzá sem mellény, se kötény, se ink, és aztán én kezdtem csinálni. A hagyomány szerint és az ottani fotók és elmondások szerint megcsináltam hozzá mellényeket, kötényeket, úgyhogy most van legalább 5 rendruhám, amit fel tudok venni. Azon kívül van még nagyon sok, mert ez a dolog ez olyan, mint egy hógolyó. Mikor az ember a dombon leengedi, nő, tehát már szinte aztán féket kell húzni, mert nem lesz hol tartani.
Ennek van anyagi vonzata is, hogy annyira szenvedélyé válik, hogy akár veszek is dolgokat?
Hát, megesik, nagy pénzt azért nem áldozok, de szoktam. Voltam az ócskapiacon, úgymond, és lehet közben értékes darabokat kapni, van egy keresztúri ember, aki hozza a környékről összeszedett dolgokat. Voltam a Feketetói vásárba is. Hát ott mondjuk ránk vonatkozó anyagot nem kaptam, de gyönyörűek vannak ott is. Régi anyagok, mezőségi román ing, vagy bihari, és gyönyörűek. Tehát annak az ember nem tud ellenállni, és amikor lássa, hogy tényleg szinte utána hajtsák az ember után. Tehát fáj a lelkem, mikor látom ott egy csomóba, ott hányódnak 10-20-30 lejt ideadja, akkor nem tudok ellenállni tényleg, hogy ezt ne vegyem meg.
A babagyűjtemény az hogy kezdődött? Mert van egy babagyűjteménye is népviseleti ruhákban, de nem csak csíki, hanem minden tájegységnek majdnem a népviselete itt látható.
Amikor kaptam egy darabka szőtt anyagot, akkor abból már nyilván egyéb nem lehet csak baba. Az első babát az kászoni viseletbe öltöztettem, és akkor fokozódott. Magyar Ózdi nénitől kaptam egy darab anyagot, meg is kérdeztem, hogy csináljam meg, vagy felcsíki, akkor gyergyói. Édesanyám gyergyóból származik, és van felnőtt gyergyói ruhám is, de akkor az ángyomtól kaptam egy darab anyagot, akkor azt már meg kellett csináljam. Babákat is úgy kaptam ajándékba igazán. Most legalább 40 babám van felöltöztetve.
Itt, ahol beszélgetünk a lakásába, itt vannak régi tányérok a falon, bútor is, a régi festett bútor. Úgyhogy akkor nem csak a népviseletre korlátozódik ez a szenvedély, hanem minden, ami érték, azt próbálja összegyűjteni és tárolni, meg kiállítani is alkalomattán.
Hát igen, ez így alakul, mert adatott ez a ház, nagy megvehettük. 38-ban épült a ház, maga formájában megvan, főképp az első része, tetszett látni, ez egy tornácos, az eredeti ablakokkal. Ezt a bútorokat is végül és úgy kaptam, faluból, Szeredából, vagy Kozmásról, tehát az ismerőseim hordták össze nagy részét. Ugyanúgy a vetett ágyam is megvan, azon is a párnák ahány, szinte annyi helyről való, tehát nem mondhatom jellegzetes csíkszentmártoni. Szeretem, tehát a lakástextíliák, a használati tárgyak. Az unokám azt mondta, hogy az a reszelő nem odavaló, de a többi úgy nagyjából. Olyan eszközök, amit már igazán nem is tudnak sokan, hogy mire használják.
Na jó, de ezeket karban is kell tartani, hát ezt évente hányszor forgatja meg? Szellőzteti meg, törölgeti?
Letörülöm. Mikor úgy látom nagyon, hát olyan sokat nem. Nincs is időm végül is, mert én itt élek, tehát egyéb dolgom is van a kert. Azon kívül van egy öreg édesanyám a falu másik felében, akik őt is kell ápoljuk, úgyhogy igyekszem, ami olyan, azt bezárva tartom, hogy ne porosodjon, és a többit azt szinte használjuk. Hát nem azt mondom, hogy most a tányérokat onnan leszedjük, de itt élünk. A gyermekek is, az unokám is, hogy önnek az egész ház az övéké.
Olyan, mintha a múzeumban lakna.
Így van. Így van. Ezt a környezetet én teremtettem jóformán magamnak, én ezt szeretem. Igyekszek úgy, hogy tényleg ne legyen zsufolt se, csúf se legyen. Igyekszem megőrizni mindent, tehát én nagyon ragaszkodom a dolgaimhoz egyelőre. Aztán meglássuk, hogy mi lesz majd vele.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei Csíkszentmártonban készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.